Június 4-e sok család, de az egész nemzet számára is egy szomorú évforduló. Ezen a napon mégis a nemzeti összetartozást ünnepeljük. Mit mond ez nekünk? Riporterünk Bíró Magda olyan interjúalanyokkal beszélget ebből az alkalomból, akiknek van mondani valójuk az évfordulóról és a valódi összetartozásról. Megszólal a műsorban dr. Zelliger Erzsébet egyetemi oktató, Seres Krisztina fővárosi és Sejem Antónia gyergyói tanárnő, Dráfi Mátyás felvidéki színművész és színigazgató, valamint Horváth Árpád jezsuita szerzetes. Bíró Magda összeállítása következik.
Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatói családját, a mikrofonnál Bíró Magda. A következő, kicsit több mint fél órában a Nemzeti Összetartozás napjáról szeretnék megemlékezni. Ez a nap ugye egy szomorú évforduló is, a trianoni diktátum aláírásának évfordulója, és ezúttal kedves interjú alanyaimmal akörül fognak forogni a gondolataink, hogy hogyan haladjuk meg ezt az évfordulót, hogyan tudjuk az utunkat felemelt fejjel optimistán folytatni. Először annak járunk egy kicsit utána, hogy a határokról szóló döntés után hogyan éltek azokban a kis falvakban az emberek, akiken a határ egyszerűen átlép. Hallgassuk meg először kiindulásképpen egy imát. István király imáját Ratko József Segítsd a király című drámájából Dráfi Mátyás előadásában.
Soha nem lettél s véghetetlen úr, ki markoddal megmérsz minden vizeket, s araszoddal az eget beéred. Ki haragodnak egy leheletével, világot fújsz el, csillagot kioltasz, s föld megindul, hegyek hanyatlanak egy intésedre, uram. Égig érős, hatalmaskodó népeket elejtesz, míg virágoznak választottaid. Vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hídben. Segíteni ne vesztegelj nekünk, s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat. Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak, és földjeinket elcsipegetik, és sóvárognak falvaink iránt, és kiirtanák szülötte szavunkat, ha hogy dicsérni tégedet ne tudjunk, s minden módon ártani akarnak, tanítsd meg őket, uram, a haragodra. Mert igen gőgösek immár, mintha ők adták volna e földet is alánk. Juttasd eszükbe, ki vagy te, uram, és kicsodák ők. És tedd, hogy ne legyünk gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, ne legyünk csúfja és játékai, s messzire menő maradékaink rút járom alá ne vettessenek. Amen.
Első beszélgető társam dr. Zelliger Erzsébet professzorasszony, az MTA köztestületének tagja. Nyelvészként került kapcsolatba a 70-es években a határon túl élő magyarokkal. Kedves Erzsébet, elmondja nekünk, hogyan is került a 70-es években az akkori Jugoszláviába?
Én az ELTE akkor magyar nyelv, történeti és nyelvjárástani tanszékén voltam oktató. 1971-ben volt az első olyan alkalom, hogy a tanszékünk és az Újvidéki Egyetem professzorasszonya segítségével sikerült egy nyelvjárásgyűjtő utat szervezni. Tehát ilyen módon kerültünk oda, és gyűjtöttünk a legkülönbözőbb falvakban, így Kupuszinán, aztán Toroszlón, Gomboson, Székelykevén, Temerinben, illetőleg átmentünk a Duna másik oldalára, tehát a mai Horvátország területére, és ott Kórógyon gyűjtöttünk.
Na és milyen élmény volt határon túl élő magyarokat
magyarokkal találkozni, akikről tulajdonképpen mi itt, magyarországi magyarok, hát különösen a gyerekek, nem is nagyon tudtunk.
És hát az ember tudja, hogy ezek eléggé nyomorúságos korszakok voltak, aztán az ember időnkvel tudja meg azt, hogy a környező országokban levő magyarok helyzete mindig eléggé nehéz volt, és a nehézség különböző fokait nem egy időben élték meg, hanem hol az egyik helyen volt nehezebb, hol a másik helyen volt nehezebb. De nehéz volt, és nehéz maradt mostanáig is.
És milyennek találtad akkor az ottani magyarságnak a magyarság tudatát ezekben a falvakban?
Persze, én nekem a magyarság szempontjából a legmegdöbbentőbb, megrázóbb élményem az ehhez a bizonyos első ilyen múthoz fűződik, és kórógyhoz, ahol minket nagyon nagy szeretettel köszöntöttek, és amikor úgy volt, hogy elindulunk, akkor az egész falu összejött az autóbuszon körül. Meg kell jegyezni, hogy az egész falu piros-fehér-zöld zászlókkal volt feldíszítve. És hát ezt mondjuk a szerb részen, Vajdaságban nem értük meg, de itt megértük, mert ez Horvátország. A horvát részen lehetséges volt, a szerb részen nem volt lehetséges. És elénekelték ott nekünk a magyar himnuszt, akkor, amikor Magyarországon a magyar himnuszt csak zenekari változatban lemezről lehetett meghallgatni. Tehát ez egy olyan döbbenetes érzés volt, arról nem beszélve, hogy én nekem 56-tól kezdődően a himnusz az egy olyan élmény volt, hogy azt nem tudtam könnyek nélkül sohasem végighallgatni.
És ezek az emberek valami meghatottság gesztusának szánták ezt, minek szánták vajon?
Szerintem ebben
vagy
minden...
Vagy milyen célzattal énekelték?
Ebben minden benne volt az, hogy ők magyarok, mi is magyarok vagyunk. Biztos, hogy az összetart... Ezt így nem mondták el. Egyszerűen ott voltak, ez egy gesztus volt, egy szeretetjel volt.
És a többi utakon milyen kapcsolat alakult ki?
Úgy lehetne az egészet összegezni, amit minden egyes alkalommal éreztünk, aztán ugye helyenként változó mértékben, de tulajdonképpen ez mindig benne volt, hogy az, hogy mi oda megyünk, az ott nagyon nagy erőt jelent, hogy ők a magyarországiak számára fontosak. És mi nálunk a hallgatók számára, hogy egy hihetetlen feltöltekezés, hogy meglátják azt, hogy a határon túl is élnek magyarok, hogy ugye nem Sturovóba megyünk, és nem a csehekhez, vagy a szlovákokhoz megyünk, vagy a románokhoz megyünk, és nem azt kérdezzük meg, hogy te ilyen jól tudsz magyarul, mert ennél nagyobb sértést nem lehet a fejükhöz vágni, plusz tehát ugye ti románok vagytok. Akkor, amikor ők minden akadályon és nehézségen és ellenségességen túl is őrzik a magyarságukat, a magyar hitüket, kultúrájukat.
Volt-e még ilyen megható megnyilvánulás?
Érdekes módon, most neki délvidékről beszélek. Na hát itt volt egy olyan nagyon kedves megjegyzése az egyik adatközőnek, és ez mutatja megint csak ennek a számukra fontos volt, tehát hogy maguknak ez lehet, hogy egy kirándulás csak, de nekem egy nagyon nagy élmény és öröm. Tehát megint csak ugye az, hogy érzik azt, hogy fontosak az anyaország számára.
Következő interjú alanyom Seres Krisztina tanárnő, aki Budapesten él, talán itt is született, családi tragédiák úgy tudom nem fűződnek nála június 4-éhez.
Aki életének egy szakaszában a Mária Rádió szerkesztőjeként is dolgozott.
Kedves Krisztina, hogyan, milyen gondolatokkal és érzelmekkel kellene nekünk lezárni magyaroknak ezt a június 4-ét?
Ilyen kérdése még mindig nyílt és vérzősebb a lelkünkön, mert még mindig vannak szétszakított családok. És noha egy évszázad is eltelt már a döntés óta, de épp ezért a szétszakítottság miatt a fájdalom még érezhetően nem múlt el. Ez a fájdalom úgy gondolom két okból is éget bennünket, egyrészt az igazságtalanság miatt, ami a döntéskor történt, másrészt pedig ennek következményeképpen a szétszakítottság miatt. Nehéz feldolgozni egy ilyen mértékű sérelmet, mégis úgy gondolom, hogy most már nem engedhetjük át magunkat az érzelmeinknek kizárólag, bármennyire is jogos a felháborodásunk és a fájdalmunk, de éppen elszakított honfitársaink miatt, hogyha azt akarjuk, hogy az ő életük a jelenlegi magyar határokon túl is élhető és jó legyen, akkor mindenképpen a józanság útjára kell terelnünk a gondolatainkat, és nem pedig a felhevült érzelmeknek átengedni magunkat. Közös törekvésünknek kell véleményem szerint lennie annak, hogy nem csak az anyaországi és határon túli magyaroknak, hanem a harmadik országbeli félnek, tehát azoknak az országoknak a polgárainak és vezetőinek is, akikkel az ottani magyarok most azonos állampolgárságot viselnek, hogy ezt az országot az ottani nemzettársaink valódi otthonuknak tudják érezni majd, és ne csak azért, mert oda vannak bejelentve a lakcímük szerint, és ott van a lakásuk vagy a házuk, hanem a szívükben is úgy érezzék, hogy otthon tudnak lenni, és ezt kell elérnünk. A végső célnak úgy hiszem, hogy annak kellene lennie, és az már talán megoldás is lehetne erre a helyzetre, hogyha nem csak a lakcímkártyájuk miatt tartoznának oda, hanem a szívük is valóban ott lehetne, mert úgy érzik, hogy elfogadják őket ott teljes egészében. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson, mindannyiunknak bölcsen és higgadtan kell ezt a kérdést megközelítenünk, a határ mindkét oldalán egyébként, és nem csak a politikusok részéről, hanem a mindennapi életben is, amit én azért tartok különösen fontosnak, hiszen az emberek, a polgárok nem a politikusokkal állnak napi kapcsolatban, hanem a másik országnak a polgáraival. És a higgadt, kiegyensúlyozott, indulatmentes kommunikáció és viselkedés tudja csak meggyőzni a szomszédos országok nem magyar nemzetiségű polgárait arról, hogy nekik is jobb, ha ők is hasonlóan higgadtan és indulatmentesen állnak ehhez a kérdéshez, és így látják, így vizsgálják meg. Fontosnak tartom kiemelni egyébként, hogy a józan hang nem azonos a felejtéssel, tehát a minket ért sérelmet nem kell és nem is lehet elfelejteni. Az indulatok mellőzése azt szolgálja, hogy képessé váljunk rendezni végre közös dolgainkat. Sokáig ezt egyébként nem lehetett, ugyanis a szőnyeg alá söpörték a nemzeti érzéseket, azok, akik ilyeneket tápláltak, a szélsőségesen nacionalistáknak állították be, noha csak a természetes és normális hozzáállást követték. És aki esetleg a trianoni döntés igazságtalanságán fölmert háborodni, azokat már rögtön irredentizmussal vádolták. Tehát évtizedekig nem volt szabad erről az egész kérdésről, a fájdalomról hangosan beszélni. Magyarországon ma már szerencsére ez nem így van, és ezt mutatja az, hogy megszületett a Nemzeti Összetartozás napja, ami arra kell, hogy ösztönözze az összmagyarságot, hogy a józan párbeszéd és cselekvés irányába mozduljunk el a kérdés megoldására.
Én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon lényeges gondolatok, és viszonylag ritkán halljuk ezt a megfogalmazást, hogy a másik félnek is úgy kell éreznie, hogy mi, hát mi magyarok, ha ott vagyunk bejelentkezve, akkor Romániában, vagy Szerbiában, vagy Szlovákiában, akkor ott is otthon vagyunk, az az otthonunk, és azt érezzük otthonunknak azzal együtt, hogy magyar kultúrában élünk, is élünk.
Igen, és ez azért fontos, mert az embernek a szülőföldje az rendkívül erős kötőerővel bír. Éltem én is külföldön több évet, és éreztem azt a honvágyat, ami hazahúzza az embert, függetlenül attól egyébként, hogy külföldön élni jó, tehát az ember nagyon szeretheti azt az országot és azt a népet, ahova elkerült.
Persze, mert mindig felfedez valami újat is.
Így van, igen, mindenféle téren. mégis a szülőföld visszahúz. A szülőföld az egyetlen hely, ahol az ember igazán annak tudja érezni magát, aki. Tehát akinek a feje fölött átment a határ annak idején, a szülőföld számára ugyanezt jelenti, mint azoknak, akik mi a határokon belül maradtunk, és éppen ezért fontos, hogy a szülőföld meg tudja tartani az ott élőket, de hogyha a másik fél, vagy mondjuk így harmadik fél, hogyha két félnek a határon inneni és túli magyarokat veszünk, akkor a harmadik félnek is szüksége van olyan fajta tevékenységre, hogy szívesen ott maradjanak ezek az emberek.
Igen, ehhez azért nekik is egy kicsit nőniük kell, úgy érzem.
Hát igen, sok esetben nem is kicsit. De szerencsére azért vannak már erre pozitív példák, nem is kevés. Hajlamosak vagyunk arra, általában nem csak ebben a kérdésben, hanem az élet más dolgaiban is, hogy a negatívumokat vegyük észre, de azért szerencsére vannak erre pozitív példák, tehát meg lehet oldani a kérdést. Mindkét fél részéről higgadt, mérsékelt hozzáállásra van szükség, és tenni akarásra. Nyilván Magyarország részéről ez a tenni akarás, ez megvan, a másik ország részéről is szükség van erre. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, de nem tartom reménytelennek egyáltalán.
Következő interjú alanyunk, akit már az adás elején röviden hallottunk, és Stráfi Mátyás, Jászai Mari díjas művész, színházigazgató, rendező, a magyar kultúra lovagja, aki egy életet töltött a Felvidéken színház szervezéssel. Őt is megkérdezem, hogy kell nekünk, mai magyaroknak, június 4-ét, ezt a tragikus napot felfognunk, lezárnunk magunkban?
Nekem triadon tulajdonképpen fájdalmat, dühöt, felháborodást jelent. Végtelen igazságtalanságot, embertelenséget, gyalázatosságot soroljam még. Ezt érzem eszmélésem óta. Szégyellem, hogy keresztjén erősen hívő ember létére nem tud a lelkem megnyugodni. Nem tudok megbocsátani az általam gazembereknek nevezetteknek, Benesnek, Clemenceau-nak, Lloyd George-nak, Wilsonnak például. Ezért minden június 4-én bűnbocsánat értesedezem. Csak egy példát szeretnék hozni, hogy megértsék. Mikor először jártunk a feleségemmel Versailles-ban, képtelenek voltunk elmenni a palotába, ahol a dokumentumot aláírták. Csak sírtunk, sírtunk a gyönyörű parkban, sétálni sem volt kerünk. Ha a jó Isten engedi, ez év novemberében 80 éves leszek. Az állam, ahol élek, nem a magyar haza. De mivel az Isten akaratából erre a területre születtem, itt vagyok otthon, itt a Felvidéken. Szeretem az itt élő embereket, szlovákokat, cigányokat, magyarokat egyaránt. Ők nem tehetnek semmiről. Jól ismerem a szlovákok kultúráját, nyelvét, karakterét, szokásait. Sokat szerepeltem, szavaltam, énekeltem az ő nyelvükön. De én Isten akaratából magyarnak születtem. És ahogy már említettem, ide születtem. Tehát egész életemben elsődleges feladatomnak tekintettem harcolni a felvidéki magyarság megmaradásáért, nyelvi és egyáltalán kulturális fejlődéséért és az itt maradásért. Ezt mindig mindenki tudta rólam, magyarok, szlovákok egyaránt. Így fogadtak el. Még egy utolsó mondat Trianon kapcsán. Lehet, hogy 1920-ban a döntéshozók azt remélték, hogy likvidálják Magyarországot, a magyar népet. De nagyot tévedtek. Mondjon nekem valaki még egy olyan országot, amely határa körös körül saját népével van körbefogva. Engedjenek meg egy idézetet Gyida Jenő verséből. Száraz nyelvem kisebbzett, égő fejem zavart. Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, hogy felkutassak minden egy magyart. Székelyek ott a bércek szikla mellén, üljetek mellén. Magyarok ott a Tisza partján, magyarok ott a Duna partján, magyarok ott a Tóth hegyek közt, s a bácskai szőlőhegyek közt. Üljetek mellém. Üljetek mellém, ti ezután születők, s ti porlócsontú ősök, ti rég halott regősök, ti vértanúk, ti hősök, üljetek mellém. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzóvas szeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Unjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint népem, te szent, te kárhozott, te drága.
És most egy nagyot ugrunk gondolatban a Felvidékről egészen a Kárpát-medence legtávolabbi csücskéig, Gyergyószentmiklósig. Itt él és dolgozik Selyem Antónia tanárnő, hosszú ideig a Salamon Ernő gimnázium tanára volt, majd a Batthyány Ignác technikai kollégiumban tanított magyar történelmet, németet, és hát amit még kellett.
Kedves Antónia, azt kérdezem tőled is, hogyan viszonyuljunk mi, mai magyarok, a Trianon évfordulójához, június 4-éhez, ami egyúttal a Nemzeti Összetartozás napja. Hogyan menjünk úgy tovább, hogy emelt fővel nézhessünk magunkba?
Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, mert az ember tovább megy, de nem felejt. Mert nem tudod elfelejteni. Mert a szülők, nagyszülők és a gyökerek, azok az embert oda kötik, ahol minden élet forrása volt, és amit egy pillanatról a másikra elvágtak. És ha az ember arra gondol, hogy ilyen hirtelen egy igazságtalan döntés miatt a történelmi Magyarország területének kétharmadát, több mint 5 milliót a népességéből elveszített. Hát ez óriási dolog. Vannak olyan mozzanatok most 100 év után, hogy próbálnak az emberek kicsit elfogadóbbak lenni, már a többségi nemzetekről beszélek, nem a magyarokról. De mi, nekünk kötelességünk, hogy az ifjúság tudjon róla, az ifjúság ezt ismerje, és hogy soha ne feledje el, hogy az ősök és a hősök milyen áldozatukra voltak képesek. És azt se szabad elfelejteni a mai világban, akármilyen felbojdult, bolond világ lett nagy hirtelen, hogy meg kell őrizzük nem csak a nemzetet, nem csak az anyanyelvet, hanem a hitünket, a keresztény hitünket. Mert az ad erőt és az ad támaszt a továbblépéshez.
És végezetül zárszóként hallgassuk meg Horváth Árpád jezsuita szerzetest, a Szív című kulturális magazin főszerkesztőjét, akit tavaly kérdeztem egy interjúban erről a témáról, de nekünk, hívő embereknek úgy gondolom évtizedekre irányt mutat.
Kedves főszerkesztő úr, milyen gondolatokkal zárja le magában június 4-ét?
Talán azzal a gondolattal, hogy én a fájdalmakra is, a gyászra is, a hiányra is úgy tekintek, mint ami által Isten megsegíthet minket, megvigasztalhat minket. És a határon túliak, de nem csak a határon túliak esetében van ez így, de főleg ott, akik így a bőrükön érzik néha a hátrányokat, tehát a sorsuknak, hogy kisebbségben élnek. Tehát ilyen hátrányok érhetik az embert. De hát amiről június 4-én megemlékezünk, az a határon belülieket is, a magyarországiakat is fájdalommal töltheti el. De hogy ez a fájdalom, hogyha a hitünk ott van, a hitünk társul hozzá, akkor nagyon könnyen küldetésé csaphat át, hogy nem véletlenül történnek velünk a dolgok. Egy hívő ember ebben bátran kihet erre, bátran ráhagyatkozhat. És hogy úgymond ez a fájdalom, a kisebbségi sorsunk, a szétszabdaltságunk, ez a történelmiség, ami 101 éves rajog, ezáltal a Jóisten megmutathatja, úgymond esélyt kap arra, hogy megmutassa az ő erejét, az ő dicsőségét, az ő, hogy ő megsegít bennünket. És elmúlt ez a 101 év, és itt vagyunk, és nagyon sokan itt vagyunk még a Kárpát-medencében, még mindig a legnagyobb népe vagyunk ennek a szép vidéknek, így együtt, határon belül és határon túl. És csak azt akarom mondani, erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ne csak a fájdalomra fókuszáljunk, hanem arra csodálkozzunk rá, hogy a Jóisten fájdalmunk által, egy sorsunk által, egy helyzet által, amiben beleszületünk, meghív egyúttal arra, hogy valami sokkal nemesebb szülessen belőle. Például az összetartozásunk. Például az, hogy a méltóságunk úgymond izmosodjon azáltal, hogy tudjuk, hogy van küldetésünk, sorsunk ebben a világban. Tudok olyan embereket, nem csak a délvidéken, Erdélyben, hanem Kárpátalján, Félvidéken, akár Horvátországban is, vagy a szétszórtságban, akiknek ez, hogy ők magyarok, a nyelvünk, a kultúránk, az ünnepeink, a kultuszaink, a közösségeink, ez egy küldetés. És ez nagyon szép. És hogyha ebben a küldetésben támogatjuk egymást, az igazából egy olyan érték, aminek párja nem összetartozni, örülni annak, hogy kitartunk, örülni annak, hogy helytállunk, hogy a méltóságunkat ünnepeljük, örülni annak, hogy közösség vagyunk, nyelvi, kulturális, vallási közösség, hogy együtt ünnepeljük a szentjeinket. Ezek roppant nagy értékek. Nem túl sok olyan érték van még egy hívő ember számára, mint amikor az összetartozást ünnepelheti. Mint amikor azért dolgozhat, hogy a család az együtt legyen, a közösség az növekedjen, az ünnepnek méltósága legyen, a nyelvük az pallérozottabb legyen, a temetőik rendben legyenek, az épületeinket ne engedjük összedőlni, hűek legyünk a vidékhez, a múltunkhoz, és együtt tekintsünk előre. Ez egy küldetés, és ezt a jó Istennek köszönhetjük, aki a fájdalmunkból, a frusztráltságunkból, a minket ért igazságtalanságból hozza elő. Tehát így lesz a kevesebből több. Minden igazi érték fájdalommal jár. Ugye ez a példa kohó. Ugye a kohóban az igazán csillogó arany ott kell, hogy megtisztuljon, kiváljon belőle minden, ami nem csillog, és végül van a tiszta arany, vagy egy alacsonyabb hőfokon az ezüst. Tehát, hogy ehhez a csillogáshoz, és az arany az örökké valóságnak ugye a színe, ahhoz hozzátartozik a fájdalom. És valahogy így nézhetjük az évfordulóra. Ereje van a vallásos hitünknek.
Bíró Magda összeállítását hallhatták a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.